Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, ezúttal pásztorra látogatunk el, és a pásztori múzeumot nézzük meg. Mit lehet ott látni, milyen kiállítások vannak?
Jó napot kívánok, én dr. Hír János vagyok, a pásztori múzeum igazgatója. Ez az intézmény meglehetősen sokoldalú. Tehát vannak a középkori romok, amelyeket dr. Walter Ilona régésznő, ma már Pásztorváros díszpolgára tárt fel a Város Műemléki Központjában. Ezek közül legismertebb a kora középkori apátság, melyet a bencések, később a ciszterciták vezettek. Egyedülálló ipartörténeti emlék az üvegolvasztó műhely vagy üvegkuta, amely a 12.-13. században volt aktív. A város talán legismertebb műemléke az Oskola Mesterháza. Nagyon sokan csak ezt az oldalát ismerik a múzeumnak és Pásztorváros történelmi központjának. De itt található a Csohány Galéria is, amely Csohány Kálmán kétszeres Munkácsi díjas grafikus művész életművét mutatja be, aki pásztori születésű volt. És a végére hagytam talán a legfontosabbat, ez pedig a Nógrád megyei természettudományi gyűjtemény. Én magam is őslénykutató vagyok. 1984-ben, pontosan 30 évvel ezelőtt kerültem Pásztorra, azzal a céllal, hogy alapítsam meg a pásztori múzeumot. Ez az akkori megyei múzeum igazgató Praznovszky Mihály nagy elképzelése volt, hogy Salgótarján, Balassagyarmat és Széchenyi után a negyedik jelentősebb Nógrád megyei városba is legyen múzeum.
Milyen az a kiállítás, amelyik Pásztornak a múltjával foglalkozik, milyen leletek vannak az ősi Kárpát-medencében élt őslények közül, mi található itt meg?
A Pásztori Múzeum őslénytani-föltani kiállításának a pontos címe Évmilliók üzenete Nógrádban. Tehát nem az egész Kárpát-medence, hanem csak a nógrádi térség az, amire fókuszálunk. Ez is meglehetősen gazdag. Tehát itt már a 19. századtól folytak föltani őslénytani jellegű kutatások. Ugye Kubinyi Ferenc volt az, aki magyar nyelven először leírta az Ipoly-Tarnóci ősfenyőt, magyar nyelven írta le először a Salgótarjáni medence bazalt képződményeit. Azután a 19. században jött a szénbányászat, és rengeteg érték került felszínre, de sajnálatos módon ezek elkerültek országos múzeumokba, egy helyi természettudományi őslénytani jellegű múzeumra, vagy legalább állandó kiállításra folyamatosan megvolt az igény, de sajnos a körülmények szerencsétlen összejátszása miatt ezt nem tudták megvalósítani. Végül is az 1990-es években alakult úgy a helyzet, hogy a volt cisztercita kolostor épületben megvalósulhatott ez a kiállítás. A kiállítás lényege, hogy a földtörténeti időrendnek megfelelően végigvezetjük a látogatót a földtörténet és az élővilág evolúciójának a Nógrád megyei dokumentumain. Kezdjük a 250 millió évvel ezelőtti triász kőzetekkel és ősmaradványokkal, hiszen a nógrádi térségben ezek a legidősebb földtani képződmények, az úgynevezett Duna-balparti triász rögökben, a csővári rögben, a nézsai rögben kerülnek felszínre a megye délnyugati részén, de ezekben a mészkövekben is ott vannak az ammoniteszek, az egykori triász tengerben élt puhatestűeknek a vázai.
Hogy képzeljük el az ilyen ammoniteszt?
Az ammoniteszek jelenkori rokonai a nautiluszok, vagy házas polipok. Tehát polipok, de mészvázzal rendelkeztek kívülről. Ez a felületes szemlélőnek hasonlít egy csigaházhoz. De valójában ők pontosan fordítva lakták ezt a házat, hiszen a tengervizébe lebegtek. És ráadásul ezek az ammonitesz házak egy része gázzal volt tele. Tehát az ammonita ez képes volt arra, hogy a tengervízben a mélységét szabályozza, tehát fel-le tudott liftezni.
Ezt a tengerbe. A gázt, ha kiengedi, akkor hogy lesz újból gáz?
Hát úgy, hogy a testnedveiből újból tud gázt fejleszteni, ezek az úgynevezett gázmirigyek. Ezt egyébként nagyon sok állat meg tudja csinálni, és tulajdonképpen a tüdős halaknál majd lesz az a játék, hogy ezekből a gázmirigyekből majd fokozatosan tüdő lesz.
Miért még a triász korszakban itt?
A triász korszakban már éltek hüllők és gerinces szárazföldi állatok is, de ezeknek a maradványait itt Nógrád megyében nem ismerjük, tehát Németországba távolabbi tájakra kell elmenni, hogy ugyanilyen korú kőzetekből ezeket megtaláljuk. Nógrádban még az a sajátosság van, hogy pontosan a jura és a kréta időszakokból, tehát népszerű nyelven szólva a dinoszauruszok korszakából nem maradt meg nekünk semmi se, de természetesen a Dunántúli középhegységben, a Mecsekben, a Biharhegységben vagy a Kárpát-medence más tájain bőven van kőzetani és őslénytani dokumentáció. Ami Nógrád megyében és a nógrádi térségben igazán különösen jelentős földtani és őslénytani hagyatékot hagyott ránk, az a miocén korszak. Ez a miocén korszak időben körülbelül 23 millió évvel ezelőtt kezdődött, és 5,5 millió évvel ezelőtt fejeződött be. Azért rendkívül érdekes ez az időszak, mert ekkor alakul ki a Kárpát-medence. Ekkor formálódik ki, ekkor kerülnek egymás mellé azok a kőzetlemezek, amelyek eredetileg egymástól távol álltak, de az Alpi-hegység képződés során előálló mozgások következtében egymás mellé kerültek. A miocén időszak volt az, amikor rendkívül erős vulkáni tevékenység volt, amikor kialakulnak a Kárpátok, és végül kb. 11 millió évvel ezelőtt kialakul a Pannon-tó is, amit elég szerencsétlen módon szoktak Pannon-tengernek nevezni, valójában ennek már rendkívül, ennek a vizében már rendkívül csekély volt a sótartalom.
Mennyi? Meg lehet mérni?
Közvetlenül természetesen nem lehet megmérni, de az akkor élt ősmaradványoknak, puha testűnek, a jelenkori rokonainak az igényei alapján visszatudunk következtetni arra, hogy a 32 ezrelékes normál tengeri sótartalom már lényegesen csekélyebb volt a sótartalom, és aztán a végére teljesen kiédesedett ez a tó.
Ez mennyi időt vett igénybe, ez a folyamat?
Ez legalább 6 millió évet vett igénybe, amíg a Pannon-tó feltöltődött. Tehát mikor körülbelül 5 millió évvel ezelőtt már csak a mai Vajdaság területén volt nyílt víz, a Kárpát-medence nagy része már folyóvizek által járt síkság volt, és akkor kezdődött a középhegységek és a Kárpátok igazi valódi kiemelkedése is.
Az állatvilágban ez hogyan követhető nyomon?
Az állatvilágban rendkívül változatos, rendkívül komoly változások következtek be. Körülbelül 16 millió évvel ezelőtt még biztos, hogy egy szubtrópusi erdő környezet uralkodott ebben a térségben. Nagyon jól tudjuk, hogy például megéltek itt a krokodilok is.
Nógrádban is volt krokodil?
Igen, pontosan Pásztóhoz egészen közel, Sámsonháza község határában van egy lelőhelyünk, ahol a krokodilfogak eléggé gyakorilak. És a krokodil nagyon jó éghajlatjelző. Most ugye feljön a Nílus deltájáig, és külföldi kollégák kiszámították, hogy a krokodil ott tud megélni, ahol a leghidegebb hónap középhőmérséklete plusz 5,5 Celsius foknál a láb alacsonyabbra nem megy, mert akkor a krokodil tojások egyszerűen nem kelnek ki.
És milyen krokodil élt itt Magyarországon? Melyik fajta?
Ez egy kihalt fajta volt, és a mai nílusi krokodilosnál már kisebb termetű volt alapvetően. Körülbelül ez az úgynevezett bádeni korszakban élt. Ezt az időszakot, a bádeni korszakot, különösen a korai bádenit még úgy tartják számon, hogy ez volt a középső miocén klíma optimum. Tehát az európai klímatörténet szempontjából ez egy igen meleg időszak volt, és csapadékos is egyben. Azután körülbelül 13 millió évvel ezelőtt a bádeni és a szarmata korszakok határán kezdett a klíma hűvösebbé válni. Tehát még mindig nem volt fagyos, de már nem volt szubtrópusi.
És mivel táplálkozott ez a krokodil? Milyen kisebb állatok?
Hát, mint ahogy a krokodilok ma is mindenevők, akkor is valószínűleg mindenevők voltak, tehát a halaktól kezdve a folyóvizekhöz inni járó patásállatokon keresztül egészen a madarakig valószínűleg nem voltak válogatósak.
patásállatokat említett. Milyen patásállatok éltek? Mennyire volt más az a korabeli, meg a mostani?
A középső miocénben elsősorban kis termetű kérődzőeket találunk a lelőhelyeken, Sámsonházán és Hasznoson, és tehát maximum őz nagyságú kérődző állatok éltek. Ezeknek a elsősorban a fogmaradványait találjuk meg, hiszen a fogak azok rendkívül ellenállóak. Ugyanakkor egy emlős állatnak a foga az majdnem olyan, mint egy személyi igazolvány. Tehát a fogak mintázata alapján majdnem faji szintig, vagy sokszor alfai szintig lehet határozni. Majd körülbelül 9 millió év tájékán jön be egy rendkívül erős éghajlati változás. A szubtrópusi erdők eltűnnek, és nyílt színi vegetáció válik uralkodóvá, és ekkor kelet felől jönnek be nagy testű patásállatok. Például a mai zsiráfok rokonságába tartozó Elladotherium, vagy akkor jelenik meg a hárompatájú őslovacska, a Hipparion, méghozzá jelentős tömegekben. Tehát ez nagyon jelentős változás az ősgerinces faunákban, a Hipparionok megjelenése, ők hirtelen, és aztán onnantól kezdve a lelet együtteseknek döntő részét alkotják. Ezért a Hipparion dátum az mindig is egy komoly kérdés volt az európai őslénytanban. Most ez körülbelül 11,2 millió évre teszik, amikor megjelennek Európában ezek az őslovacskák.
Hogyan alakulnak át a nagy lovakká? Mert ugye mahalóról beszélünk, akkor azért még a törpe
hát a Hipparionok már nem voltak azért annyira törpék, tehát már a mai szamár méretnél nagyobbak voltak. Tehát a törpe lovak, azok a lovak korai ősei voltak az eocénben 60 millió évvel ezelőtt. Ekkor a miocén végén, ekkor már tényleg füves térségbe alkalmazott, nagy csordákba legelésző lovacskák értek a mi területünkön is. No, de pillanat, hagyj szóljak közbe, szóval számomra az igazi fontossággal bírnak a rágcsálók. Ezek az apró kis örökmozgó állatok, ezekre lehet nagyon jó kronológiát és őskörnyezeteni következtetéseket építeni, tudnék rendkívül érzékenyek. Tehát kis termetűek, az éghajlatváltozásokat azonnal megérzik, és gyorsan szaporodnak, gyors a falöltőjük. Ugye egy elefánt elér 50-60 évig is. Egy rágcsáló bizony, hogyha megéri az egyéves életkort, akkor az már matuzsálemnek számít. Tehát nagyon gyorsan váltakoznak a generációk, ennek következtében az evolúciójuk is nagyon gyors. Tehát nagyon rövid időszakokat lehet jellemezni egy-egy rágcsáló fajjal. Nagyon sokáig ezeknek a begyűjtése meglehetősen nehéz volt, hiszen kis termetűek. A terepen nagyon sokszor nem látszanak. Tehát azt kell csinálni, hogy próbamintát kell venni az üledékből, 10 kilót, és azt egy szitarendszeren átmosni. És hogyha az átmosás során 10 kilóból legalább egy határozásra alkalmas fogacskát találunk, akkor utána érdemes a lelőhelyet alaposan megkutatni. Ez azt jelenti, hogy legalább egy tonna üledéket begyűjtünk, ez 100 zsák általában.
De viszont mennyiség.
Hát igen, én ezt csinálom. Volt olyan év a praxisomban, hogy 4-5 tonna üledéket átmostam. Természetesen ez kézisztításással már nem megy, ehhez meg kell szerkeszteni egy egyszerű kis gépet, ami ipari szita szövet van, és az utóbbi 18 évben már ennek a segítségével dolgoztam, egy úgynevezett iszapológép, egy kád, egy szitarendszer és egy búvárszivattyú a lelke ennek a szerkezetnek. Egy műszakba 3-4 mázsa üledéket is át lehet így mosni. Természetesen egyszeri átmosás.
Hát egy műszak az 8 órát jelent.
Nem 8 órát, kb. 3-4 óra hosszát jelent. Na most először is a mintaanyagot nagyon alaposan ki kell szárítani. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ponyvára vagy textilre kirakjuk, és egyszerűen a napocska megszárítja nekünk. És amikor csontra van szárítva, akkor kell laborokba tenni, és hirtelen ráönteni a vizet, mert hogyha a száraz üledék hirtelen megkapja a vizet, akkor romlik széllyel. És hogyha ezt az anyagot egy éjszakán keresztül áztatjuk, akkor utána rakjuk rá az iszapológépre. Én a pályám során úgynevezett 30 őslénytani kutatótábor szerveztem középiskolás fiatalok részére. Mindegyik kutatótábornak a szakmai programja egy ilyen őslénytani ásatás volt, és az egyik brigád az mindig az úgynevezett aranymosó brigád volt, aki ezzel a géppel dolgozott. Hát ők természetesen nyakik sárosak lettek, de nekik a privilégiumik volt, hogy a műszakuk után nekik szabad volt lezuhanyozni.
Többieknek ezek szerint nem.
Az iszapolóknak elsődlegességet kellett biztosítani.
Mikor megtalálják ezeket a leleteket, utána mi történik velük?
Természetesen bekerülnek múzeumi gyűjteménybe. A nagyobb leleteket ugye egyszerű betesszük a múzeumi fiókokba, de ezek a kis rágcsálófogak, ezek speciális kezelést igényelnek, tehát hogy ne vesszenek el, vagy fiolába kell őket rakni, vagy pedig most már azt csináljuk, hogy az újabban divatban bajott gyúrmaradírból ágyat készítünk egy dobozkába, és utána abba belecsücsültetjük őket.
A látogató mennyit lát ebből?
Hát a látogató a kiállításban láthatja a rekonstrukciókat, láthatja a felnagyított fograjzokat, és láthatja azokat a változásokat, amik tükröznek a változó állattársaságok. Tehát mondtam az előbb, hogy a miocén közepén egy rendkívül csapadékos, meleg, ez volt a középső miocén klímaoptimum. Utána, mintegy 11 millió évvel ezelőtt az újabb szakmai zsargonba terjed ez a kifejezés, hogy mosókonyha klíma volt. Kicsit hasonlít a mostani nyárra, akkor húzamosan ilyen idő volt. Nem volt már annyira meleg, viszont rendkívül csapadékos volt, tehát évi 1000-1500 mm csapadék volt. Egyébként, hogyha valaki a saját bőrén meg akar tapasztalni egy ilyen éghajlatot, nem is kell olyan borzasztó messzire mennie neki, mert Törökország Fekete-tengeri partvidékének nagyjából Trabzontól keletre húzódó szakaszán van most ilyen éghajlat, amit a törökök úgy hívnak, ékes török nyelven, hogy Güneydo Karadeniz Bölgeszi, vagyis keleti Fekete-tengeri régió, ahol hát állandóan a mi medárdunkhoz hasonló időjárás van, viszont fagymentes az éghajlat, nem véletlen, hogy a törökök a közkedvelt tejájukat is itt termesztik. Tehát egy körülbelül ilyen éghajlatot kell elképzelni a korai Pannonban, a Kárpát-medencében is.
Most akkor egy kis szünet következik, majd folytatjuk a beszélgetést. We'll be right back. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést, tehát Pásztón járunk, a Pásztói Múzeumnak az igazgatója, Hír János paleontológus mesél nekünk a múzeum gyűjteményéről. Ott hagytuk abba a zene előtt, hogy az éghajlat változásait nagyon jól mutatják a rágcsálók. Milyen rágcsálók éltek a Nógrádi medencében?
Induljunk ki a mából. Hogyha ma a rágcsáló faunát tanulmányozzuk, akkor a mai rágcsáló faunáknak általában legnagyobb részét a pockok adják. Ezek az örök mozgó kis rágcsálók növényevők, és hát az élővilágban ők azok, akik etetik a ragadozókat. Tehát a ragadozó madaraknak, a ragadozó emlősöknek egészen a farkasokig a fő táplálékát jelentik. Valamikor 15-14 millió évvel ezelőtt egészen más volt a helyzet, még nem voltak pockok, hanem a miocénben különböző hörcsögök voltak. Ma általában egy faja él a Kárpát-medencében a hörcsögöknek, akkor 5-6 hörcsögfa is megélt egymás mellett, az egér nagyságútól körülbelül a nyuszi nagyságúig.
Mit tettek ezek a
hölgyek? Minden valószínűség szerint vegetariánusok voltak, tehát a zöld növényi részektől kezdve a magokig nagyon sok mindent elfogyasztottak. Körülbelül 7 millió évvel ezelőtt jelennek meg az egerek. A valódi egerek akkor jönnek be Ázsiából, és háttérbe szorítják a hörcsögöket. Ők is alapvetően növényevők, de valószínűleg a szaporaságuk okán tudták az ősi szabású hörcsögöket visszaszorítani. Az egerek viszont alapvetően melegkedvelő állatok, tehát ma is elsősorban a Mediterráneumban virágoznak meg a Közel-Keleten. A következő nagy változás a jégkorszak küszöbén következett be, amikor a pockok szaporodtak el. Tehát a Közép-Ázsiából származó pockok a jégkorszak hűvös éghajlatához, a fűnemű növényzet fogyasztásához kiválóan alkalmazkodtak, és több fajuk élt a jégkorszakon keresztül, és nagyon gyorsan váltották a fajaikat, nagyon gyors evolúciót produkáltak, tehát néhány tízezer év alatt mérhető változásokat produkáltak. Magyarországi kutatók úttörő jelleggel dolgoztak ezen a területen, hiszen már a 19. században Petényi Salamon János felismerte a fosszilis rágcsálóknak a jelentőségét. Ők a beremendi mészkőbányában vizsgálták a mészkő bány által feltárt hasadékokat. Ezek a hasadékok valamikor barlangok voltak, és ezek a barlangok ragadozó állatok tanyájául szolgáltak, és itt felhalmozódtak a rágcsáló csontok. Ma is, hogyha lemegy valaki Villány környékére, vagy a beremendi mészkőbányába, ezekbe a hasadékokba fantasztikus gazdagsággal találja a csontmaradványokat, a kígyócsigolyáktól kezdve, a denevér csontokon keresztül a pocokfogakat ezer számra lehet gyűjteni.
Az egerek túlélték a jégkorszakot?
Természetesen túlélték a jégkorszakot, mint ahogy ugye ma is megvannak, de igazából, hogyha összehasonlítunk egy tipikusan jégkorszaki rágcsáló együttest, egy meleg időszaki rágcsáló együttessel, a jégkorszakokban az egerek mindig visszahúzódtak. A hideg időszakokban a pockok voltak abszolút dominánsak, sőt a leghidegebb klímafázisokban ugye a lemmingek, a norvégiai lemming, a sztyeplemming és a havasi pocok, ami most ugye az erdőhatár fölött él, de a jégkorszakban, a mi középhegységeinkben is előfordult.
Mikor jöttek a patkányok?
Hát a patkányokat alapvetően úgy tartják, hogy az ember révén szaporodnak el. A középkorban a kereskedelem, különösen a hajózás fellendülésének egyik szerencsétlen mellékhatásaként
kapjuk. És jöttek?
Ők is keletről jönnek, Indiából.
Akkor térjünk egy kicsit kellemesebb témákra. Szó volt arról, hogy több más gyűjtemény is van, illetőleg a múzeumban mások is dolgoznak. Milyen munka folyik még a múzeumban?
Tudományos munkán kívül nagyon fontos a Pásztói Múzeumban a múzeumpedagógiai tevékenység. Két fantasztikus munkatársnőm van, Pásztori Andrea és Zentai Evelin, most ebben a pillanatban mind a ketten babáznak, gyesen vannak, de ők voltak azok, akik néhány évvel ezelőtt megalapozták a Pásztói Múzeum múzeumpedagógiai programját. 2009-ben ez volt egy jelentős év a múzeum számára, mivel ekkor nyertük el a Művelődési Minisztérium által kiadott legeredményesebb múzeumpedagógiai kezdeményezés díjat. A Pásztói Múzeum állandó kiállításainak a múzeumpedagógiai feldolgozását végezte el a két kolléganő, mégpedig három korosztályra kidolgozva: óvodás, általános iskolás általános és középiskolás korosztályra.
Milyen jellegű tevékenységet végeztetnek a munkafüzetek segítségével?
Sajátos múzeumi órákat tartunk, tehát a gyerekeknek egy-egy kiállítást mindig megmutatunk, és aztán a kiállítás bemutatása után egy kézműves foglalkozás következik, tehát például a ciszterci rend történetét bemutató kiállítás után lehet szalmabábú szerzetest készíteni, lehet rózsaablakot, gótikus rózsaablakot rajzolni, vagy lehet iniciálit készíteni. Az évmilliók üzenete Nógrádban természettudományi kiállítás után lehet például levéllenyomatot készíteni gipszből a gyerekeknek. Tehát egy ilyen játékos foglalkozással sok mindent el lehet írni. Vagy például nagyon népszerű a vulkánkészítés, amit be is szoktunk gyújtani.
Hogy készítik a vulkánt?
Hát zsógyurmából, és aztán egy kicsit meggyújtjuk látványosan, egy kis gyutat segítségével.
Melyik korosztály látogat a leggyakrabban a múzeumban?
Az általános iskolás korosztály. Hát a környékbeli általános iskolákkal nagyon jó a kapcsolat, de nyilvánvalóan speciális kapcsolatunk van az óvodákkal, illetve az én révemen a középiskolásokkal. Én már 30 éve tartom az úgynevezett őslénytani kutatótáboraimat, ahol alapvetően a középiskolás korú gyerekekkel foglalkozunk.
Általában mi a tapasztalat a gyerekek érdeklődését, mi ragadja meg a leginkább?
Úgy egy kicsit nehezett tetszett kérdezni. Tehát a gyerekek alapvetően nyitottak. Őnekik, hogyha valami eredetit mutatunk, ha a valóságnak egy szeletét tárjuk eléjük, ők mindig érdeklődéssel fordulnak feléje. Én úgy gondolom, hogy megfelelő tálalással, megfelelő felvezetéssel meg lehet őket nyerni annak, hogy a múzeumba tárolt értékeket, a múzeum kiállításait megismerjék.
És a felnőttekkel mi a helyzet?
Hát a felnőttekkel már egy kicsit nehezebb, de én úgy gondolom, én számtalan tárlatot vezettem, tehát megfelelő képességgel, egy kis színészi képességgel felvértezve, egy jó tárlatvezetéssel nagyon jó meg lehet fogni egy felnőtt társaságot is. Például a kedvenceim a nyugdíjasok, ők tényleg rendkívül hálásak szoktak lenni. Hát nyilvánvalóan középkorosztály, 30-40-50 évesek ritkábban is járnak múzeumba, hiszen az élet nehézség elsősorban az ő vállaikra nehezednek, de például nyáron, szabadságidőkben ez a korosztály is előfordul a múzeumban.
Vannak másfajta programok is a nyugdíjasoknak, vagy múzeumbaráti kör létezik-e? Van-e?
Hát kimondott a múzeumbaráti körünk, az éppenséggel nincsen, de például most készülünk 2 hét múlva egy kerékpártúrára, általános iskolás diákokat ki fogunk vinni Sámsonházára, és ott a terepen fognak egy őslénytani lelőhelyt megismerni, és saját maguk is gyűjthetnek majd.
És gondolom, hogy gyűjtést fel is dolgozzák akkor meg közösen, hogy mit találtak.
Hát igen, a legfontosabb maradványokat ugye mi is el tudjuk mondani, tehát alapvetően kinn a terepen miocén puha testű héjakat fognak találni, hiszen ez nagy mennyiségben található.
És akkor ehhez nem kell az iszapolás?
Ehhez nem kell iszapolás, ehhez csak egy kalapács kell, és el lehet kopogtatni, igen, és aztán utána hazavihetik egy zacsekba.
Mennyire gyakran szokott ilyen kirándulás lenni?
A nyári időszakban mindig rendezünk nem bentlakásos tábort is általános iskolásoknak, és az egyhetes táborból 1 vagy 2 nap mindig kirándulás a stabil program. A Mátrába, a Cserhátba rengeteg olyan hely van, ahova a gyerekeket ki lehet vinni, és ahol tényleg élményszerű keretek között a terepen lehet bemutatni, föltani, őslénytani értékeket.
Most visszatérve a múzeum épületébe, ahol sok mindent bemutatnak, de nagyon sok mindent nem lehet bemutatni, mert hiszen a kiállító tereknek a méretese teszi ezt lehetővé, meg sok egyforma dolog nem biztos, hogy annyira izgalmas a látogatónak. Mi történik a többi anyaggal, a raktárakkal?
Igen, ezzel kapcsolatban is én azt hiszem, hogy olyan dolgot tudok mondani, ami szélesebb érdeklődésre is számot tarthat. Szintén az előbb említett 2 kolléganőm, Pászti Andrea és Zentai Evelin 2010-ben elnyertek egy Európai Uniós pályázatot, egy TIOP pályázatot, amelynek a segítségével fel tudták újítani, illetve meg tudták szervezni a kolostor épület pincéjének a felújítását. Ez egy 84 millió forintos projekt volt, és egy eredetileg romos, salétromos, az 1950-es években légó pincének megerőszakolt alsó pincerendszert sikerült teljesen felújítani, új életet kelteni bele, és egy látványraktár benne berendezni. Tehát a több mint 10 000 darabos nógrádi természettudományi gyűjtemény itt 21. századi színvonalú elhelyezést nyert, és az előbb említett Évmilliók üzenete Nógrádban című kiállításon kívül itt még a gyűjteménynek számos olyan darabját be tudjuk mutatni, amit a kiállításban már nem tudtunk elhelyezni.
A többi kiállítás, most például a művészeti kiállítással mi a helyzet? Azt hogyan, milyen formában lehet látogatni?
Lehet látogatni az úgynevezett Csohány galériát. A városban több évtizeden keresztül igény volt arra, hogy Csohány Kálmán hagyatékát mutassuk be. Ez 2011-ben valósult meg, amikor az úgynevezett múzeumtéri óvoda épületét a város felújítatta, a múzeum és a múzeum munkatársai pedig összepályázták a kiállításhoz szükséges támogatásokat. És a 20 éves álom ekkor valósulhatott meg, Csohány életműve és életútjának a dokumentumait itt tudjuk bemutatni, és itt is egy volt kolléganőmnek a nevét nem akarom elhallgatni, Sak Gabriella, aki azután Salgótarjánban a Dornyai Béla Múzeum igazgatója lett, ő ennek a galériának a megszervezésében oroszlán részt vállalt, és ez volt az egyik első munkája.
Jelenleg hányan dolgoznak a
múzeumban? 4 vagyunk kezi csókolom mindössze jelen pillanatban, 2 geológus, és egy gyűjteménykezelő és egy múzeumpedagógiával foglalkozó kolléganő.
Hogy bírja az egy múzeumpedagógus ennyi helyen, ennyiféle foglalkozásokat?
Hát úgy, hogy természetesen a geológus kollégák is besegítenek, amennyire lehet, és hát meg kell mondani őszintén, hogy ahhoz, hogy dolgozni tudjunk, ahhoz, hogy a szükséges dolgokat el tudjuk végezni, ahhoz maximális fordulatszámon kell dolgoznunk.
Anyagi háttérről is szó volt a pályázatok formájában. Pályázatokat úgy tűnik, hogy nagyon ügyesen megválogatják, hogy a múzeumpedagógia és általában a múzeumnak a fejlődését szolgálják, a fenntartást kibiztosítja.
Hát kérem, mi sem úsztuk meg azt az átszervezést, ami az utóbbi 2 évben a múzeumi világot megrengette. A Nógrád megyei múzeumi szervezet is feloszlott 2012. december 31-ével, és 2013. január 1-ével immár városi intézményé váltunk. De mint mondottam, ugye 30 éven keresztül dolgoztunk, hogy a város vezetői, a város lakói ismertek bennünket, tehát nem idegen testként dolgoztunk a városban. Az, ami Nógrád megyében többi múzeumában egy kicsit neuralgikus pont volt, ugye a helytörténet és a többi múzeumológiai ágviszonya, itt Pásztón azért nem volt annyira tragikus, és egyébként is korábban is volt már arra precedens a 2000-es évek elején egészen 2007-ig, hogy Pásztó városa Nógrád megyébe egyedülálló módon milliós nagyságrendű támogatással hozzájárult a múzeumnak a fenntartásához. Tehát a város önálló intézményként átvett bennünket, de alapvetően az Emberi Erőforrások Minisztériuma által leosztott normatívából élünk minden évben. Nem szeretek panaszkodni, természetes, hogy az átszervezés előtt mi is nagyon féltünk az ismeretlentől, nagyon féltünk az újtól, de én úgy látom, hogy most már ki lehet jelenteni azt, hogy ez az új rendszer jobb, mint a régi, mert nem függünk egy megyei múzeum igazgató kegyeitől, hanem saját magunk látjuk a lehetőségeinket, saját magunk látjuk, hogy meddig ér a takaró.
Akkor most már csak a tervek vannak hátra, közel vagy távolabb jövővel kapcsolatban. Miket terveznek?
Mindenképpen szeretnénk az Évmilliók üzenete című kiállítást felújítani. Mert 1998-ban alakult kiállításról van szó, igaz, hogy ez egy népszerű, jó kiállítás, de most már 1,5 évtized elteltével tényleg fel kellene újítanunk. Természetesen vannak jó példák a környéken. Nemrég voltam Miskolcon, ahol a Pannon-tenger múzeumát volt szerencsém megtekinteni. Hát le a kalappal a miskolci kollégák előtt, csak azt tudom mondani. Nyilvánvaló, hogy az ember nem máshol, nem koppint, de azokat az ötleteket, amiket ott láttam, azokat azt hiszem, hogy részben legalábbis fel fogjuk használni a mi állandó kiállításunk felújításában is.
Sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Vagy van valami, ami még fontos, hogy elhangozzék?
Hát arról is lehetne beszélni, hogy hát ez a Tárpát medence is fantasztikus csoda, hogy ez létrejött. több darabból áll össze, szóval az ember nem is gondolná, hogy milyen gigászi folyamatok álltak itt, és micsoda laterális oldalirányú elmozdulások voltak. Tehát ezek a kőzetlemezek több száz kilométert utaztak, mire a helyükre kerültek. Hát tessék csak belegondolni, ugye tavaly előtt volt a japán földrengés, ugye, és ugye bemondják, hogy a japán fősszigetet 7 cm-vel tolta arrébb ez a földrengés. Na most, hogyha elkezdünk számolni milliós nagyságrendbe, akkor kiderül, hogy 100 kilométerek jönnek akkor már. Szóval valami egészen elképesztő, és most kezd összeállni a kép, és hát ugye vannak kollégák, akik paleomágnességgel, ősmágnességgel foglalkoznak, és hát ugye a kőzetekbe bele van fagy, nem mindegyikbe, de bele van fagyva az akkori mágneses tér. Tudják mérni a mágneses deklinációt is, ami megfelel annak, hogy egy terület melyik földrajzi szélességen volt. És a miocén kőzetben legalább 10 fokkal délebbre voltunk.
Az elég sok.
Igen, az elég sok. Tehát az körülbelül Peloponnesos meg Kréta magassága. És tulajdonképpen a mátrai, meg az egész belső kárpáti vulkánosság ennek a mozgásnak az egyik következménye volt.
Hát akkor köszönöm szépen ezt
hát,
is.
Én is köszönöm.
Volt. Most akkor egy kis zene következik, majd folytatjuk.
Way back in the distant past, 500 million years or greater, Tennessee was a tectonic plate. Under the ocean near the equator, in a few million years, the plates began a steady northern migration. Volcanoes blew and the earth arose to form the Appalachians. The range of mountains began to form 400 million years ago. Sandstone formations came along the Cumberland Plateau. The Paleozoic and the Mesozoic built the hills just like a mason. And in the Cenozoic era appeared the Nashville Basin. Beneath the limestone, sandstone, and shale, the earth moved as it must and formed the Blue Ridge Mountains by subhorizontal thrust. And here on plutonic igneous rocks on a Precambrian promontory, oh, that is where I first met you, which is a whole other story. Geology, everybody, geology, that's how God made Tennessee. And Tennessee is where I found a girl whose feet are on the ground, whose substrata make the lava flow. And that is all you need to know.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat, következik a Kaleidoszkóp. Először a Budapesti Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban repülőgépek, helikopterek, amfibiák, repülő szerkezetek a polgári és tudományos repülésben című kiállításra hívom föl a figyelmüket, mely a magyar kisgépes polgári repülés világába vezeti el a látogatókat, az ország repülőtereit, javító műhelyeit mutatja be fényképek segítségével, olyan esetekben, amikor a polgári célokra, hobbiból vagy tudományos kutatási céllal repülnek. Mindebben Bakó Péter, hivatásos légi fényképésznek a képeit segítik a látogatókat, az utóbbi másfél évtized jellemzőit mutatva be. Többféle célból is fényképez, térképészeti nyersanyagot készít például településekről, létesítményekről, vagy védett természeti területekről, és közben perspektívikus fényképekkel szemlélteti országunk természeti értékeit, valamint az építészettel átalakuló vidéket, tájat. Szentendrén a Művészet Malomban a Labirintus címmel nyílt kiállítás, A magasból nézve nagyon izgalmas egy-egy labirintus, itt azonban nem erről van szó, több mint 600 alkotónak. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete felhívására készített alkotását mutatják be. Festészet, szobrászat, grafika, alkalmazott grafika, textil, gobelen, kerámia, ötvös üvegalkotások, belső építészet és fotoművészeti kategóriákra lehetett jelentkezni, és valamennyinél a labirintust, mint jelképet vették figyelembe, tehát az ember saját sorsának az ábrázolására, a lelkünk elérésének a megjelenítésére alkotott jelképként. Legnevezetesebb példája a görög labirintus, de a keresztény korszaknak is volt egy úgynevezett zarándok labirintusa, tehát az egész európai történelmet végigkíséri ez a szimbólum. Ha a keresztény művészetnél tartunk, ez a hét a szakrális művészetek hete, mely alkalomból a budapesti Klebersberg kultúrkúriában egy szakrális, keresztény, vallásos és egyházi művészet, illetve keresztény ikonográfia kortárs magyar művészetben címmel nyílt kiállítás. Ez válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből, amelyik arról nevezetes, hogy 2002 óta rendez kortárs keresztény ikonográfiai biennálét, egy 2000-ben indított 1000 év Magyar Szentek című kiállítással kezdődött tevékenységnek a során. Ez egyrészt gyűjteményfejlesztési célokat szolgál, másrészt pedig a keresztény ikonográfiának a mai életben betöltött szerepére hívja föl a figyelmet. Ugyanis az európai kultúrában nagyon mélyen gyökeredzik a keresztény mitológia gondolkozásmódban, művészet történetében és az emberi lelkekben is olyan mértékben, ami nagyon sokszor nem is tudatos, hanem a tudat alatt működik, és erre hívja föl Gyergyedesz László a figyelmet, aki a kiállításnak a kurátora. A tárlaton 79 művész, 91 alkotása tekinthető meg. Művészek jelentős része ma is élő, néhányuk már nincs az élők sorában. Budapesten a Vasarely Múzeumban is látható kiállítás Hans-Jörg Glattenfelder német művésznek Was auch der Fall ist, aminek esete fennáll című kiállítása tekinthető még meg a hónap végéig, és a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület időszaki kiállításához Daniel Bissignek Parallel című videóinstallációja kapcsolódik. Tatabányán szintén nyílt művészeti kiállítás, Bánfi József grafikus művésznek az alkotásait mutatják be a Tatabányai Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből válogatva. Visszatérve Budapestre, a Budapest Galéria Fekete és Fehér, Bögi Dia és Juhász G. Tamás kiállítása ellentétpárokra épül. Bögi Dia többféle anyaggal is alkot, hímzés, gyapjúfonál, vakolat, homok, zománc, fólia és gipsz alkotják az alapanyagait, és az anyag és a művészi invenció együtthatásáról beszélnek az alkotásai, Juhász G. Tamás pedig fotó és videó installációkkal lép föl, de szintén az ellentét jellemző alkotásaira, illetve két közös videóinstallációjuk is megtekinthető. Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban pedig Oroján István képzőművésznek a kiállítása látható. Ismét Budapesten a Godó Galériában Gál József Persona Fragmenta kiállítása látható, ez egy kettős kiállítás, az Erikson Galériában is láthatóak ugyanis alkotásai. A két hely egy nap nyílt meg, mind a kettőt érdemes megnézni, hogy teljesebb képet kapjunk. A címben szereplő persona fragmentával kapcsolatban azt írja a katalógusban, közös katalógusban, minden dolog véges, de az elhagyatottság végzetes kínja csak mitikus közegben, álom és halál közti szférában viselhető el. A művészet önmagadon túli világ, ide száműzöd a feldolgozhatatlan gyötrelmeket, így teszed ártalmatlanná. Vagy egy másik gondolat a tudattalannal kapcsolatban. Az emlékezés tisztátalan, szelektív, kedvez a hamis képzeteknek. Bíztál abban, hogy a tudattalan elvezett az eredethez, onnan meríthetsz a tiszta forrásból. Már tudod, hogy minden torz eszmének is a bölcsője, mármint az emlékezet. mindennek két arca van, és hogyha már az arcot szóba hoztam, az arccal kapcsolatban is van egy megállapítása. Az arcok a derengő fényben foszló hússá válhatnak, a bizonytalanul egymás fölé pakolt foltok az anyag illúzióját adják. A csupasz koponyától indulsz, és sokszor oda is jutsz vissza. Valójában a csont üregei és kiszögellései miatt nem képesek belemerülni a sok festékmasszából létrejött sötétségbe. A szemüreg csontkürtőjében éppen csak elődereng a tekintet. A szájüreg hasadékának görbületei a bomló ínyfodrai. Áttetsző hártyával vonod be a járomcsontot, a homlokot, a kihegyesedő szemöldökcsontot, az előreugró állcsontot. A koponya kupolájáról nem vagy képes szabadulni. Ilyen és hasonló gondolatok fogalmazódnak meg az alkotásokban, illetőleg az azokról szóló katalógusban. Teljesen másfajta, hagyományos, népi művészet alkotásai tekinthetők meg Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban, ahol Polyák Ferenc fafaragó kiállításán nagyon sok olyan használati tárgy, illetőleg szobor, dombormű látható, amelyeket ő készített, hagyományos témákkal, olyan technikával, melyet gyermekkora óta folyamatosan alkalmazott. A keményebb fafajtákat kedvelte, tehát itt is elsősorban azok láthatók, azokon keresztül mutatja be a népi életet. Budapesten az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben Báb L. válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Báb tervező hallgatóinak munkáiból címmel nyílt kiállítás, és itt a bábokat többféle szempontból is bemutatják. Bemutatják a készítésüket, melyekhez szobrászati készség, anyagismeret és a báb technika ismerete egyaránt szükséges, illetőleg a dramaturgiához való alkalmazkodásnak a képessége, hiszen a bábok stilizált alkotások, melyek különböző szerepeket töltenek be, és amelyek az emberek helyett mozgó, tehát technikai szempontból is alaposan elkészített művek. Így itt a bábok születését, a különböző fázisait a készítésüknek ugyanúgy meg lehet tekinteni, mint a már kézbábokat, illetőleg meg lehet ismerkedni azzal a mechanizmussal is, amivel a bábokat mozgatni szokták. És ha már színháznál tartunk, akkor a Szegedi Somogyi Könyvtár Színház az egész világ című kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet. Ez egy fotókiállítás, Újhegyi Éva a Tiszatáj Online-nak a fotósának a kiállítása, akinek színházi és természetképei láthatók itt, mindkettő nagyon alaposan, apró részletekre is odafigyelve fényképezett, úgyhogy maguk a képek egy-egy egész történetet sűrítenek magukba, vagy egy egész történet gondolatmenetét indítják el. És fotókiállítás természetesen a mai Manóházban, tehát a Magyar Fotográfusok Házában is látható. Sánta István Csaba Jazz című fotókiállítására hívom föl a figyelmet. Ő egy erdélyi fotós fiatalember, aki Budapesten telepedett meg, és általa nagyra tartott jazz legendákat fényképez, illetőleg ezen kívül társadalmi jellegű fényképei is vannak. A jazz zenészek portréit Peter von Bartkowski által készített amerikai jazz zenész családfa alapján készíti el, végigjárja az egész világot koncertekre, illetőleg klubokba jár, ahol ezeket a zenészeket, jazz legendákat le tudja fényképezni, és számos olyan személyt fényképezett közülük, akik ma már nincsenek az élők sorában. A legkülönbözőbb stílusirányzatok kiemelkedő meghatározói alakjainak a portréit gyűjti össze. Egyébként maga a fotóművész kétszeres magyar sajtófotódíjas szabadúszó fotóriporter, aki annak érdekében, hogy elkészítse ezeket a képeket, illetőleg a társadalom ábrázolással kapcsolatos képeit, az egész világot szinte már beutazta, rengeteg helyen autóstoppal járt, Európa, Ázsia, Afrika tájait járta be, illetőleg Amerikában is több helyre eljutott. Amerikában New York jazz klubjait valamennyit végig járta és lefényképezte, de természetesen a hazai klubokról, koncertekről sem feledkezett meg. Előzetesképpen, ha már a természettudománnyal kezdtük, akkor egy tudományos hírrel szeretném folytatni. 26-án lesz a kutatók éjszakája, aminek az alkalmából nagyon sok helyen, nagyon sok izgalmas, érdekes dolgot lehet majd megnézni, meghallgatni. Én a Széchenyi könyvtárra hívom most fel a figyelmet, ahol Mozart egyik legnépszerűbb szonátájának eredeti kézirat töredékét találták meg, tehát az Ádúr szonátának, a 331-es köpőjegyzékű alkotásnak az autográfiáját lehet megtekinteni a kutatók éjszakáján a Széchenyi könyvtárban. Kiállítások közül pedig szintén ugyanitt a Vizek, Fények, Csillagok kiállításra hívom föl a figyelmet, amelyik 19-én, tehát holnap fog nyílni, és dr. Mauha Rezső, Kossuth Díjas kémikus, hidrológus, limnológusnak a tevékenységét mutatják be személyes tárgyakkal, írásos dokumentumokkal és fényképekkel. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól. Jövő csütörtökön ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Thank you.